Álljunk fel és imádságra kezdjük meg alkalmunkat. Úr Jézus, téged dicsőítünk azért a csodálatos lehetőségért, hogy itt összejöhettünk, és az igét együtt nyithatjuk meg, és kérhetjük azt, hogy te taníts bennünket abból. Úr Jézus, jó eléd járulni, jó nálad megpihenni, és jó dolog tőled tanulni. Akarunk tanulni elsősorban tőled és rólad, akarunk tanulni saját magunkról is. És a mai napon is azt kérjük, segíts bennünket, meglássuk, mit hogyan kell tennünk a mi életünkben. Segíts abban, Úr Jézus, hogy a mi hétköznapi életünk legyen jobb, a mi hétköznapi életünkben tudjunk egyre inkább rád hasonlítani. Kérlek, hogy ezt az alkalmat így áld meg, engem kérlek, hogy tudjam jól elmondani a te üzenetedet, te adj abba erőt, és kérlek, hogy te munkálkodj a mi szíveinkben, mindenkiben elvégezve azt, amire szüksége van. Kérünk, Úr Jézus, hogy így segíts te rajtunk. Amen. A mai alkalommal tovább folytatjuk azt a sorozatot, amit már hónapokkal ezelőtt elkezdtünk. Legutoljára már belevágtunk abba a témába, hogy hogyan kell az Urat szeretni. Most én, ha bár egy kicsit fogom ezt is érinteni, a felebaráti szeretet irányába vinném el az irányt, ha szabad így mondani. Felebaráti szeretetről szeretnék néhány szót szólni a testvéreknek. Ehhez olvassunk igét Lukács evangéliumából, a 10. fejezetből, és a 25. versen kezdem majd az olvasást. Tehát Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 25. versét olvasom majd a 37. versig, ez az irgalmas samaritánusnak a története. Álljunk fel, és így hallgassuk meg Istenünk igéjét, amely így hangzik. És íme egy törvénytudó felkele kísérve őt és mondván, Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mond annak, a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Az pedig felelvén monda, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te felebarátodat, mint magadat. Mondta pedig annak, jó feleltél, cselekedd és élsz. Azt pedig igazolni akarván magát mondta Jézusnak, de ki az én felebarátom? Jézus pedig felelvén mondta, egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik az kifosztván és megsebesítvén elmenének, és hogy ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala. És mikor azt látta, könyörületességre indula, és hozzájáróván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivi a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és monda néki, viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rabló kezébe esett? Azt pedig mondá, az, aki könyörült rajta. Mondanék Jézus, eredj el, és te is eképpen cselekedjél. Foglaljunk helyet. Amikor ezt a történetet olvasom, és látom ezt a kérdést, ami a legelején elhangzik a törvénytudó szájából, maga a minősítés, ami ott van, hogy kísértve kérdezi őt, ezt olyan szomorúan olvasom, mert a Bibliában, pontosabban az evangéliumokban le van írva az, hogy Jézus Krisztust sokféleképpen keresték fel, voltak, akik őszinte érdeklődéssel, nyitott szívvel álltak előtte, de olvasunk olyanokról is, és itt a példa is említi ezt, hogy nem annyira tiszta szándékkal közelítettek felé. És ott olyanok is voltak, hogy kifejezetten ki voltak küldve, Ha jól emlékszem, Lukács evangéliumának a 20. fejezete, tehát néhány fejezettel később, ír olyan személyekről, akik úgy voltak kiküldve, hogy figyeljék az ő beszédét, sőt tudunk arról, hogy kényes témákat említettek az Úr Jézusnak, mind az adófizetés például, vagy a halottakról kérdezősködtek, és próbálták Jézus Krisztus valahogy sarokba szorítani, vagy valahogy arra rábírni, hogy valami rosszat szóljon. Mondjon valami olyat, ami vagy a népszerűségét fogja megnyírbálni, vagy az ő tanításába hivatalos úton bele lehet kötni. És valahogy ebben a történetben is ez van benne az elején, hogy őt kísértvén kérdezi egy törvénytudó, mit kell tennem, hogy az örök életet vehessem, örök életet nyerjek. Egy csodálatos dolog az, hogy az Úr Jézus vele is foglalkozik, és ahogy ezt a történetet látjuk, végül is nem lesz olyan negatív kicsengése, mint azoknak a történeteknek. Talán nem is volt ez az ember annyira elvetemű, talán nem volt benne erős ez a rossz indulat, mint amazokban, akik nagyon is tudatosan akarták az Úr Jézus sarokba szorítani. Látjuk, az Úr Jézus még vele is foglalkozik, még őt is valahogy elvezeti az igazságra. És remélem, hogy mi is úgy vagyunk vele ma, hogy őszintén keressük az Urat. Mert nem csak arról van szó, hogy akkor mi történt, mert ahogy olvasjuk ezt a történetet, mondjuk felsejlik bennünk egy olyan lehetőség, hogyha mondjuk lenne egy lehetőségünk, ami mondjuk most nyilvánvaló képtelenség, hogy lenne egy időgép, és ha beleülhetnénk, és megkérdeznék tőlünk azt, hogy milyen időben mennénk vissza, talán valamennyien azt mondanánk, hogy hát az Úr Jézus idejében mennénk vissza, talán őt szeretnénk látni, hallani, ha bár nem biztos, hogy értenénk, amit mond, de hát a csoda történik, és megértenénk, amit beszél, és ő is megértene bennünket, amilyen csoda folytán. Oda szeretnénk visszamenni és kérdezni őt, de ugyanakkor mégis helytelen ez a gondolkodás, hiszen Krisztus ma is él. Őt ma is lehet kérdezni. Őhozzá ma is lehet járulni, és válaszol az igéből, válaszol talán egy igehirdetésből, válaszol egy testvér által, válaszol akkor, hogyha valakit őszintén kérdezünk, és otthon imádkozunk, Úr Jézus, válaszolj nekem, és én hiszem, hogy ez mai napig is így van. Aki őszintén keresi őt, ez le is van írva, azt talál. Hiszem, hogy ma is az Úr szól, és megadja azt a mondani valót, amire nekünk szükségünk van. Az Úr Jézusnak érdekes a hozzáállása, mert visszakérdez. Csak egy fél mondatot szakítanék erre. Lehet, hogy ez is azt mutatja, hogy az Úr Jézus pontosan tudta, hogy ez az illető be bujkál valami nem jó szándék, meg mintha azt mondaná, hogy válaszold meg te a kérdésedet. Az én számból nem fogsz kiragadni semmit, válaszold meg te a kérdésedet. És érdekes, hogy valaki föltesz egy kérdést, az Úr Jézus visszakérdés, és az illető tudja is a választ. Hogy van írva a törvényben, hogyan olvasod? Az Úr Jézus a törvényre hivatkozik. Mondjuk így, hogy szinte megtámadhatatlanul. Nem kezd el ő egyébként mondani semmit, azt mondja, mit mond a törvény. És a törvényből idéz ez az illető, törvényből idéz ez a bizonyos törvénytudó, és ismétli ezeket a nagyon jól ismert sorokat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te felabarátodat, mint magadat. A sorrend az mindig ez. Először Istennel kell rendezni a dolgokat, utána lehet rendezni a dolgot az emberekkel. Először Isten kell szeretni, utána lehet igazán az embereket is szeretni. És azt is mondhatnám, hogy Isten nélkül igazából a valódi szeretet az hiányzik az emberből. Nem működik. Hiszen azért ne felejtsük el, hogy a szeretet, és ez még Ószövetségben is ott van, még valahol az ellenségre is kiterjedt, még arról beszél Isten ígé, az Ószövetségben pedig nagyon hangsúlyosan, hogy meg az ellenséget is kell szeretni. Na ez az, ami önmagunktól már biztos, hogy nem megy. Még az ellenséget is szeretni, hiszen az ellenségről az a képér, ugye általában egy emberben, az ellenséget azt le kell győzni, az ellenséget azt vissza kell szorítani, vagy netalán meg kell semmisíteni, mint egy háborúban. Az Úr Jézus pedig azt tanította, hogy az ellenséget azt szeretni kell, szerezeti ellenségeret. De a lényeg az, hogy azt kell látnunk, és azt kell megértenünk, hogy először Istennel kell rendezni a dolgokat. És tetszik nekem ez a felsorolás, mert amit ez a törvénytudó is felmond és elmond, az tényleg azt mondja, hogy semmi nem maradjon ki a te életedből, amivel ne szeretnéd az Urat, még véletlenül se. És ugye említi ez az ige a szívet, a lelket, az erőt, az elmét, mindent, egy terület sem maradjon ki, mindent felsorol. És érdekes, hogy mennyivel hangsúlyosabb Isten szeretete, mint az emberek szeretete, ebből látszik, hogy mennyivel fontosabb, hogy ez egy elrendezés, mennyire ez az alapja mindennek. Igen, először Istent kell szeretni, Istent kell szeretni engedelmességgel, ezt nagyon jól tudjuk Isten igéjéből. Amikor arról beszélünk, hogy Istent kell szeretni, akkor nem érzelmekre kell gondolni elsősorban, nem könnyekre, vagy nem fellángolásokra, hanem egyértelműen engedelmességre. Azt szereti az Urat, azt szereti az Úr Jézust, aki neki engedelmes. Ezt sok helyen ismétli meg Isten igéje. De most erről nem is szólnék többet, hanem inkább áttérnék a felebaráti szeretetre, ami ezek után következik, hozva leírva, szeresd a felebarátodat, mint magadat. Hát ez is önmagában egy nagyon kemény üzenet, hiszen az emberben az, hogy először azért önmagammal foglalkozzam, és utána jöjjenek mások, de ez a szint, ez a színvonal, szeresd a felebarátodat, mint magadat. Az Úr Jézus azt mondja, jó a válasz, rendben van, cselekedj így és élsz, de az illető azt tovább kérdez, és az jelentkezik, na de ki az én felebarátom? És itt következik tulajdonképpen ez a bizonyos példázat az irgalmas samaritánusról, aminek valóban minden szavában van valami üzenet, és semmi sem véletlen ebben a példázatban. Amennyire jól tudom, annak a kornak éppen nem vagyok nagy ismerője, de amennyire jól tudom, nem véletlen ez a Jeruzsálem-Jerikó fölemlítés, mert ez egy veszélyes szakasz volt akkor, Izraelen belül, amikor is, nagy valószínűséggel a példázat szerint egy zsidó ember megy Jeruzsálemből Jerikóba. Ha jól tudom, ez tényleg le, mert van szintkülönbség két település között, és ekkor megtámadják, kirabolják, és ott hagyják félholtan. Többen is járnak arra. Először arra megy egy pap, elkerülte. Aztán jött egy lévita, szintén elkerülte. Kell őket bántanunk, vagy kell őket különösen minősíteni? Én nagyon nem tenném ezt meg, de azért mindenképpen ott van az, hogy ez talán valahol jellemző az emberre. Valaki egyszer azt mondta, hogy talán ez a pap és ez a lévita nem véletlenül került el ezt az embert. Mert lehet, hogy arra gondoltak, ez egy halott. Ott fekszik egy halott. A halotthoz nem szabad hozzányúlni, tisztátalan leszek. Utána jön majd a megtisztulási szertartás, megtisztulási folyamat. Ez egy halott. Nem szabad hozzányúlni. Én tiszta akarok maradni. Ez volt bennük. Dolgozott bennük a törvénynek ez a szava. De ugyanakkor a törvény, az Ószövetség és számtalan dolgot tartalmazott, hogy segíteni kell. Ez nem jut az ember eszébe, és de így vagyunk ma mi is, hogy talán fontos a tisztaság, pedig Istennek ott van az igében, hogy segíteni kell. Lehet, hogy nem szívesen beszélünk valakivel, mert fontos a lelki tisztaságunk, de lehet, hogy azért kellene vele beszélni, hogy hallja az evangéliumot. Én tudom, hogy már említettem ezt a példát, de jobbat nem tudok, amit Zimány Józsi bácsi említette szolgálatában, kicsit kényes, de ő elmondta, akkor én is elmerem mondani. Ha jól emlékszem, Nyíregyházán történt vele, de én nem tudom hány évtizeddel ezelőtt, talán a vasútállomás környékén, hogy, hát nem tudok szebb szót mondani, egy prostituált nő őt megkörnyékezte. A vasútállomás környékén, és a Józsi bácsi állítólag nagyon, nagyon letorkolta ezt a nőt, hogy mit képzelsz te, először is ez egy tiltott zóna, ez a vasútállomás, másrészt pedig papi személy vagyok, hát rendőrt, csendőrt hívok, aztán bajod lesz, vagy rendőrt. Szóval az illető hölgy állítólag hanyat homlok menekültnök, ezt meghallotta. És a Józsi bácsi először az volt, hogy én tiszta akarok maradni. Egy ilyen nő a közelembe se jön, mert elijeszte magamtól, de aztán Isten lelke úgy megint érte, hogy nem ez volt a jó, nem ezt kellett volna mondani, hanem azt kellett volna mondani, hogy hát mit csinálsz te szerencsétlen, ezt is lehetett volna mondani. Hát hogyan élsz, tehát ezt hagyd abba, ez az örömnek az útja, ez az út az örök kárhozatba visz. És ő nem várt volna tisztátalanná ettől. Szóba kellett volna leállni, persze ez nagyon nagy veszély, hiszen valaki mondjuk távolról nézi, azt mondja, hogy hát a lelki pásztor kivel beszélget, meg kivel, hát micsoda dolog ez, hát nem tudja, hát nem látja. Meg kellett volna kockáztatni. És el kellett volna talán mondani utólag, hogy testvérek, láttátok? Láttatok engem? Igazatokon, és tudjátok, hogy miről beszéltem? Az Úr Jézusról. Az Úr Jézusról beszéltem. Vagy mondok egy másik példát, amikor egy hívő keresztényt elhívtak egy esküvőre, nem mennyegzőre, esküvőre, ahol rendesen ittak az emberek, és ott az esküvőn volt valaki, akinek ő bizonyságot tett, ez a hívő ember, az az illető valamennyire le is volt ittasodva, és először így hallotta az evangéliumot, de ez az ember később megtért. Elmenni egy esküvőre, ahol isznak, dohányoznak, csúnyán beszélnek, ahol a fiatal párnak mindenféle ilyen mókás dolgokat kell majd csinálni, mert szoktak ugye mennyasszonyt elrabolni, meg mindenféle dolgok, ilyen helyre elmenni egy hívőnek, de szörnyű, hát tisztának kell maradni. De a felebaráti szeretet azt mondja, hogy figyellek az Úrra, megkérdezem, Uram, menjek? És Isten azt mondja, menjél, ott van a te helyed most, és meg is fogom mondani, hogy miért, és majd a te bizonyságot teszel. Nem ez a mi életterünk, mert nem. Az ilyen vigadal, meg ez nem a mi életterünk, ez nyilvánvaló, ez nem a mi közegünk, ez nekünk idegen és taszító, és úgy van, ez így van jól, hogyha valaki ebben nem érzi magát jól, de bizonyságot tesz, és valaki megtér. Én tudom, hogy évtizedek, hát mondjuk ez egy kicsit túlzás, de mondjuk évek alatt az Úr kimunkálta bennem is egy hasonlót, amikor tiszta akartam maradni, nem soká jön a húsvét, és fölmerült bennem kérdésként, amikor ezelőtt, hát már lassan 20 éve, akkor megtértem, mit kell kezdeni a húsvéttal? Menjek locsolkodni, nem menjek locsolkodni? Alapvetően ez egy pogány dolog, eszembe se jut a feleségemet meglocsolni húsvétkor, vagy itt a gyülekezetbe menni a könnyű süveggel, és kicsit furcsán néznének rám a testvérek, meg lehet én is furcsán néznek valakire, hogyha ez zakorolná, de ugyanakkor utólag úgy láttam, hogy ez hiba volt az én esetemben. El lehetett volna menni, bizonyságot lehetett volna tenni, el lehetett volna menni, és el lehetett volna mondani olyan embereknek, akiket évente én csak egyszer láttam húsvétkor, mert ugye ez az egésznek a lényeg, ezeket az embereket én nem láttam minden héten, egyszer láttam egy évben húsvétkor, és el lehetett volna nekik mondani, mit jelent a húsvét. Tiszta maradtam, távol tartottam magam tőlük, távol tartottam magam szokástól, aztán ezek a nők idősek voltak, már senki sem él. Már senkinek nem tudom elmondani közülük, hogy mi történt húsvétkor. De ugye tiszta maradtam, nem volt jó. És utólag Isten lelke jelezte ez nekem, hogy ezt nem így kellett volna. De Isten mindenkit vezessen el személyesen, kit-kit, hogy hogyan kell tenni, engem erről győzött meg Isten lelke. Tehát azért nem bántom én őket, mert gyakran megkísértez bennünket, és éval a másik végletbe sem szabad beleesni, hogy beszennyezzük magunkat, hogy olyan helyre menjünk, ami Isten előtt nem kedves, mert ez nyilvánvaló, de itt is vigyáznunk kell. És én ugye a történet főszereplője, az irgalmas samaritánus, mi ezt talán nem érezzük át, és én magam is szinte bele kell, hogy ássam magam, hogy igazán megértsem, hogy ez mennyire egy kényes fordulat volt abban az időben. Mondjuk, ha lenne egy olyan környék, ahol mondjuk magyar ember és román ember nagyon-nagyon erős ellentétben él, és nagyon-nagyon utálják egymást, és én azt mondanám, hogy egy magyarnak, hogy na jön az irgalmas román, és majd az, ki jön? Milyen román? Szóval irgalmas samaritánus. Hát emlékezzünk rá, hogy testvérek is jól emlékeznek. Az Úr Jézusra mondták, hogy ez egy megszállott, ez egy ördög, ez egy samaritánus, mondják azt hiszem János 8-ban. Hát így minősítették, hogy ki ez? Hát ez az ördögösnek a beszédét mondja. Ez a samaritánus, így volt minősítve. Szinte mint valami bűnöző, irgalmas. Ez egy teljesen megdöbbentő fordulat ebben a történetben, az időszakban zsidók számára irgalmas samaritánus, akikkel mi szóba se állunk, akinek az ország részét inkább kikerüljük, hogyha az északi és a déli ország között közlekedünk mi zsidók. Az Úr is tudta, hogy mit kell mondani, tudta, hogy mi az, ami üzenet, mert nyilvánvalóan ennek oka van, hogy nem azt mondja, arra megy egy irgalmas zsidó, vagy arra megy egy új irgalmas pap, mert éppen mondhatta volna. Ennek jó üzenetértéke van, és arra megy az irgalmas samaritánus, aki őt meglátja, oda megy, fölsegített, olvastuk a történetet, elviszi a vendégfogadó házhoz, és még pénzt is költ rá. Mi ennek az üzenete? Nyilvánvalóan, ha már említettem is, vala az Úr Jézus saját magáról beszél itt részben, saját magáról, mert ő a samaritánus tulajdonképpen valóban, ő a megvetett, ő az, akit ki nem állhatnak a zsidók, ő az, aki mégis irgalmas. A mai világban is az jut eszembe, a végső megoldás, a maikor emberei sok-sok mindent végítsen, és végül jut el az Úr Jézushoz, amikor már semmi nem segít. Ő az, aki segít, ő az, aki odahajol, ő az, aki nem tud tovább menni, mert látja az embert. Ő az, aki magával viszi, ott hagyja egy vendégfogadó házban, ami nem okvetlenül egyen száll odaféle, és ő az, aki megígéri, hogy visszajön, és jól tudjuk Jézus Krisztus ígéretében, kis adventi üzenet, és megígéri, hogy amit te ráköltöttél, mondja a gazdának, azt én mind visszafizetem, mind megfizetem neked. Már előre is ott hagyott pénz, de ha többe kerülne, mindent meg fogok neked fizetni. És lehetne mondani valahol, hogy a bűnbe esett világ valahol ez a félholt ember, mert azért mondhatjuk azt is, a bűnzsógya a halál. Ez a világ ember az, aki félholt a bűn miatt. Nincs jó állapotban, félholt. Ezt látjuk a világban, hogy küszködik, hogy killódik az emberiség, a bűn miatt már szinte félig halott. És ekkor segít az Úr, és ekkor képes segíteni. Ez a vendégfogadóház, olvastam vagy hallottam, hogy nem okvetlenül arra kell gondolni, hogy itt egy szálloda várta a samaritánust és ezt a sérült embert, hogy mind a mai világban, hogy vannak szállodák, City Hotel, meg Károly Hotel, meg stb. És valamelyikbe bement, ami a kornak megfelel, nem, hanem általában a vendéglátás szinte mindenkinek kötelessége volt. És valahova tulajdonképpen, ahogy a történet adja, és úgy olvastam valahol, hogy szinte, mintha valahova így bekéreckedett volna. Hogy bekopogtatott, hogy itt vagyok, itt van egy sérült ember, segítsetek rajtunk. És ez az életek azok jó lelkűek voltak, és befogadták, és ő bement, és ez a gazda, aki ott van, annak ott hagyja, ott előre odaadja neki a pénzt, és mondja, hogy majd visszajövök, és kifizetem bármit, amit többet költenél. Lehet, hogy ezek vagyunk mi, ezek a gazdák, akire az Úr rábízta a sérülteket. Hozzánk fog visszajönni, értünk fog visszajönni, és nekünk fog mindent visszafizetni. Bármi, amit megtettünk, annak mindnek meg lesz a jutalma. Ő fog mindent visszafizetni. Lehet, hogy ennek van egy, sőt, számomra van ennek egy ilyen üzenete ebben a történetben. Hogyan is kell ezt az irgalmasságot gyakorolni? Hogyan kell a felebaráti szeretetet gyakorolni? Mit jelent ez, hogy irgalom? Itt, ha bár csak a címben van így megjelölve, ez a minősítés, hogy irgalmas, de mit is jelent az irgalom? Lehet azt mondani, hogy segítség, segíteni akarás, de egy erőteljes üzenet ebben az irgalomban. Ha valakinek azt mondjuk, hogy segíts, vagy valakinek azt mondjuk, hogy irgalmaz, hát abban is az jóval erősebb üzenet van, hogy irgalmaz. De benne van a segítség, hogy könyörülj. Hogyan kell nekünk irgalmaznunk, mit kell nekünk tenni? A világ is valamennyire ismeri a Bibliát, meg bennünket is. És azért itt föl kell hívni a figyelmet, hogy egy picit azért itt félre mennek néha a dolgok, mert sokan úgy gondolják, hogy az egyház az ugye arra van, hogy segítsen a lecsúszott embereken, a drogosokon, a hajléktalanokon, menjen a börtönbe missziózni, tehát ezért van, a szeretetet ott kell gyakorolni. De gyakorlatilag mindenkinek az Úr Jézusra van szüksége, és nekünk ez az üzenetünk. Nekünk az Úr Jézus kell képviselni minden ember felé. Azok felé is, akik nincsenek börtönben, azok felé is, akik jó egzisztenciával rendelkeznek. Sokszor azt látom, az egyházakat egy picit ilyen irányba nyomnák el, és talán bennünket is, hogy menjetek ti azok közé, akik a nagyon nagy bajban vannak. Senkinek másnak nincs már se türelme, se idegrendszerem már ezekhez az emberekhez, nektek még talán van. Ti még foglalkozatok velük, meg van még hozzá segítőkészségetek, szeretetetek, de részben ellátjuk ezt a feladatot, úgy gondolom, de a mi feladatunk nem elsősorban karitatív tevékenység, hanem lelki segítség, az Úr Jézusról beszélni. Mert én nem tudok más mondani, mindenkinek Krisztus irgalmára van szüksége. Mindenkinek az Úr Jézusra van szüksége. És a felebaráti szeretet ezt mutatja meg elsősorban, és ha keresem az irgalomnak, keresem a felebaráti szeretetnek a csatornáit, akkor számomra ez az első és legfontosabb, akkor is, hogyha mások erről más mondanak, hogy beszélni az Úr Jézusról. Fölülni mindenkinek a figyelmét arra, hogy Krisztus meghalt a kereszten. Elmondani, hogy nélküle mindenki nyomorult és bűnös. Elmondani, hogy nála van megoldás. Úgy is lehet gyakorolni a felebaráti szeretetet, hogy meghallgatom az embereket. Nagyon gyakran az embereket nem hallgatja meg senki. Egyszer voltam valahol egy idősebb testvérrel, egy családban, én nem is emlékszem, hogy hívő család vagy nem hívő család, de arra emlékszem, hogy a családtagok közül a nagymamával értettünk leginkább szót, mondjuk egy kb. 70 éves idős hölgyről van szó, és ővele beszéltünk a legtöbbet. És az illető testvér mondta, mikor kijöttünk, hát a beszélgetésünknek az volt a lényeg, az igazából csak nagymamával beszélgettünk, Hát igen, mondja, hogy nagymamát nem hallgatja meg senki ezek szerint, ahhoz, hogy mi maradtunk neki, és mi még meghallgattuk. A családtagok már talán mondják, hogy nincs rád időnk, mama, most, de mi ott voltunk, és mi meghallgattuk. Igen, meg kell hallgatni. A Biblia beszél arról, hogy önmagamat kell adni. Ez az egyik, önmagamat adom a meghallgatás. Az önmagamat adom ahhoz, hogy meghallgassam az emberek problémáit. Meghallgassam a családtagjaimat elsősorban. Meghallgassam a munkatársamat, az ismerőseimet, a testvéreimet. Sokszor, ha valakit csak meghallgatunk, és utána imádkozunk, még ha nem is tudjuk a megoldást, még ha nincs is azonnal nálunk a kulcs, hogy na ezt kell tenni, ez a megoldás, de egy meghallgatás, egy imádkozás is nagyon sok mindent jelentett. Irgalmasnak lenni egymás felé. Segíteni egymást. Aztán ott van a fizikai segítség, az irgalmasság gyakorlásában. A fellebaráti szeretet gyakorlásában. Emlékszem, hogy velem történt egyszer olyan, és csak egy pici dolog, még mikor többet utaztam vonattal, és a keleti pályaudvaron szálltam át, ott van egy lépcső, nagyon nagy forgalmú lépcső, több is egymás mellett, ahol fölle özöllik az ember, az utasok tömege, és volt ott egy nem éppen jól öltözött nő, éppen lefelé jött, és ami furcsa betegsége lehetett, mert éppen egy picit visszaléptem, hogy hagyd tudjon lefelé menni, nem látszott rajta semmi, egyszer csak egyik pillanatra a másikra, mint a kikapcsolt volna, teljesen az agya összeesett és elterült a földön. De egy tized másodpercet, egészen meg is voltam lepődve, hogy héten mi történt, és elterült a földön. És tényleg, ahogy szokták mondani, jöttek az emberek, gyakorlatilag átléptek fölötte. Tényleg azt kell mondanom, hát nem is volt jól öltözve, szinte átléptek rajta. Hát jöttek, mentek az emberek, hát ismerik nagyjából testvérek ezt a részt, hatalmas tömeg, ugye mindenki siet. És ketten léptünk oda egy fiatal emberrel, föl segítettük, és hirtelen visszatért bele az élet, megköszönt a segítséget, kérdeztük, hogy ne hívjunk-e orvost, nem, és tovább ment. Egy fizikai segítség. De tényleg én azt is szoktam gyakorolni, hát mindenki gondolja meg, nem szabom ezt senkinek törvényül, hogy, és ezt is már próbáltam gyakorolni, habár az illető nem kérte a segítséget, mikor télen mentem egyszer az utcán, és ott láttam egy leitasodott valakit, aki feküdt a földön. Na most le kell azt tudni, hogy egy télen ez életveszélyes állapot, kihűlés miatt. És egyértelműen Isten úgy hozta elem, hogy ezzel az emberrel most foglalkoznom kell, mert ha itt hagyom, lehet, hogy meghal. És oda mentem hozzá, élezgettem, hát aztán magához tért, föl is állt, de mindenféle segítséget elhárított, aztán elment. Hát remélem, hogy nem lett semmi baja, de amit kellett, azt megtettem. De hogyha eljöttem volna, lehet, hogy mind a mai napig ezt úgy hordoznám magamba, hogy vajon mi történt vele. Tehát ott van a fizikai segítség. És egy kényes dolog az anyagi segítség, a pénzbeli segítség. Ennek is megvan a helye, ebben az esetben is megvan, hiszen az illető pénzt ad. Ebben a történetben tulajdonképpen egy vadidegennek, félig meddig egy ellenséges náció egy tagjának, vagy tagjáért az anyagi segítség. Megint, ahogy az Úr adja, úgy tegyük meg ezt is. Eszembe jut az, hogy testvérek, akik gyakorolták ezt szervezetten és sokáig, sok áldásról tettek tanúbizonyságot, és sok segítségről. Megint két történetet jut eszembe, amit röviden elmondok a testvéreknek. Az egyik, úgy látszik, hogy ma többször fogom említeni, a Zimány Józsi bácsi jut eszembe, aki mondta, hogy ő sokszor megfordult az adott településnek a, mondjuk így, hogy cigány során, és ott a cigány gyerekeknek adott édességet. És egyszer kapott valami hírt, már nem is emlékszem pontosan mi volt, hogy történt valami ott az a cigány emberek lakta részen, és oda ment valahogy talán rendet tenni, vagy valamit ott békíteni, vagy valami ilyesmi, és eléggé bajba került. Ha jól emlékszem, az volt az egésznek a problémája, hogy két-három háznál ott hirtelen megfordult, próbált ott valamit tenni, de utólag úgy látta, hogy emberi volt az a segítség, de nem voltak otthon a férfiak, és akkor egyszer csak körbevették őt, és kiderült, hogy ő az, aki ott valamiféle békességet akart teremteni, bizony bajban van, és úgy értelmezték az ottani férfiak, hogy ő az valami rosszban sántik át. És őt ott akkor azok a gyermekek mentették meg, mert ők jöttek elő, és ők csendesítették le ott a férfiakat. Vagy eszembe jut egy másik történet. Nemrég volt itt közöttünk egy református lelkész testvér, aki még az édesapjáról emlékezett meg, egy emlékeim szerint, mi arról szólt a történet, hogy a református lelkész azt gyakorolta időnként, hogy sokak számára, rászorulók számára ott a parókián volt egy nagy ebéd. Főleg az abban az időszakban voltán, talán még világháborúnak az idejében, amikor sok volt az ára, sok volt a nélkülöző, és ő sokak számára nyújtott segítséget, táplálékot. De úgy, hogy ő maga is ott evett, sőt, a gyerekei is ott tettek, tehát nem volt külön vonulás, hogy na mi vagyunk a tiszteletes úr és családja, és ők külön esznek, hanem el voltak vegyülve azok között, az emberek között, akiknek segítséget nyújtottak. Mindenféle háború sújtotta család volt ott. És teltek az évek, jött ugye egy baloldali fordulat a második világháború után, ezek a gyermekek, fiatalok felnőttek, még ha nem is tértek meg, sőt így mondom nem tértek meg, de beépültek az akkori baloldali rendszerbe, ki alacsonyabb, ki magasabb fokon, és akkor eljött az az idő, hogy ezt a papot ki akarták kezdeni. És akkor a megfelelő párt szinteken megindult ellene a hadjárat. De szinte minden szinten, ott a környéken volt egy embere, aki azt mondta, hogy kiről beszélünk? Erről a papról? Hát én hogy tegyek ellene? Hát ez az ember engem hónapokig, évekig táplált. Hogy tehetnék ellene? És mindig valami falba ütközött ez az ellene történő támadás, úgyhogy nem egyszer egy-egy embert el kellett távolítani ahhoz, hogy aztán lelkész tudják eltávolítani. Tehát az akkori korban ugye ez nem volt probléma, tehát ez így oldották meg, de ezek az emberek kiálltak mellette, tehát visszaköszönt az ő segítsége, az ő irgalma, az ő felebaráti szeretete. És úgy fogalmazta meg ez a mostani lelkipásztor testvérünk, hogy, és nem akarok ellentmondásba keveredni, hogy valahol azért a mi szolgálatunk az irgalom szolgálata nélkül a szinte nem létezik és nem működik, tehát ez mindig ott van valahol, mert ezért valóban szeretetről beszélünk. Ezt azért mondom csak el, mert nem mindig egyértelmű, még sokszor a Bibliából tanító felekezetek sem gondolják ezt, mert van olyan felekezet, aki azt tanítja, hogy mi semmilyen karitatív tevékenységet nem végzünk, csak tanítunk. Nincsen közös érkezés, nincsen anyagi segítség, hozzánk senki ne forduljon, nincsenek alapítványok, nincsenek használt ruhaakciók és semmi. Se karácsonyi, se semmilyen akció. Csak a tanítás, csak a Biblia. Aztán vannak olyan felekezetek, amelyek úgy foglalkoznak az emberekkel, hogy segítünk, ha hozzánk betérsz. Ha nem térsz be, ha megmaradsz az egyházadban, akkor menj oda-vissza. Akkor menjél oda-vissza. Mi nem tudunk veled foglalkozni. Mi csak azzal foglalkozunk, akik hozzánk betér, annak nyújtunk segítséget, egyébként nem. Természetesen anyagi eszközeink erősen korlátozottak, és a világ gondját, baját megoldani nem tudjuk. És elsősorban nem is ez a feladatunk, mert az előzetes feladatom, ugye említettem, hogy az a feladatunk, hogy az Úr Jézust hirdessük, ez az alapvető feladatunk, de ez mellette ott van, hogy nyújtsunk valamilyen karitatív segítséget is. Vannak olyan gyülekezetek, akik ezt jobban tudják gyakorolni, vannak, akik kevésbé, vannak olyan hívő keresztények, akiknek ez nagyon adatik, lehet, hogy az eszközeik is megvannak, van, akinek kevésbé, de lehet, hogy anyagi eszközei is kevesebb. Én sokszor láttam, hogy valóban ez így működik. A lelki segítség mellett ott van az anyagi segítség is, és ez a kettő valahol kiegészíti egymást. Persze hozzátartozik mindenhez, azért az Újszövetség is arról beszél, hogy azért a gyülekezetek, amikor nagy anyagi segítségeket nyújtottak, azért általában testvéreknek történt nagyon nagy segítség. Tehát mindig először a belső igényeket elégítették ki. Arra törekedtek, így említi az ige, hogy ne legyen szűkölködő. Ne legyen szűkölködő közöttük. Úgy volt valahogy, szinte egyfajta vagyonközösségben éltek, a Jeruzsálemi gyülekezet is így élt legalább egy darabig. És ez diktálta a szeretet, hogy elsősorban egymás szükségét kielégítsék. Isten segítsen bennünket, hogy tudjunk ebből a történetből tanulni. Isten segítsen bennünket abban, hogy legyen ott a szívünkben az irgalomnak a szolgálata mások felé, tudjunk könyörülni, és csak azzal tudom a történetet lezárni, az Úr Jézus is lezárta, eredj el, és te is eképpen cselekedjél. Amen.